Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, fennállva énekeljük az első zsoltárunkat. Az első zsoltár első versét, ami így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útán. Foglaljunk helyet, testvérek, és advent második vasárnapja lévén hallgassunk meg megint két kis gyerekverset.
Kegyelem. Mi mindent kaptam már, de most hadd adjak én is valamit. Szerény ajándék, ezt tudom, mégis legyen a hála tiéd, hadd áldjam tetteid.
Testvérek, énekeljük most a 235. énekünket, 235. dicséretünket. A 235. dicséretünket mindegyik versével énekeljük, vagyis mind az öt versével. Az első vers így kezdődik, hallgass meg minket, Nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika-beli gyülekezethez írt első leveléből olvassuk. Pál apostolnak a Tesszalonika-beliekhez írt első levele, negyedik részéből, a 15. verstől a 18. versig. A Tesszalonika-beliekhez írt levél, negyedik részében, a 15. verstől ezt olvassuk. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük te néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy már jöhettünk a templomba. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk ebben az órában. Köszönjük néked, hogy várhatjuk a te igédet nagy szükségünkben. Nagy szükségben vagyunk, Urunk, mert nélküled mi semmik vagyunk. Nélküled bolondok vagyunk. Nélküled erőtlenek vagyunk. Nélküled mindenféle nyomorúságunk van. Veled változnak meg a dolgok. A közeledben látjuk egészen másképp magunkat, az életünket, az életünk eseményeit, a múltunkat, a jövendőnket, a jelenünket. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, mert szükségünk van a te igédre és az igédben benned magadra. Kérünk, hogy áldj meg bennünket egyen-egyenként ezen az együttlétünkön, és te építsed bennünk a hitet, ami által belé tudjunk kapaszkodni, hiszen a hitünk olyan gyenge nélküled és a te szavad nélkül, annak is szüksége van a te szavadra, a te ígédre, hogy az erősítse bennünk, az tartsa ébren bennünk, az növelje bennünk. Urunk, kérünk, hogy ígéd által növeld, erősítsd a beléd vetett bizalmunkat. Köszönjük néked, hogy kérhetjük a te áldásodat kicsikre, nagyokra, idősekre, egészen pici gyerekekre, akik itt vannak most a templomban. Kérünk, hogy áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összejönnek az emberek, és advennek ezen a második vasárnapján is reát figyelnek. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, hódolatunkat, hatalmas Úrunk. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 226. énekünk második versét. A 226. énekünk második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét áldott szent ígédnek. Máté evangéliumának 24. részében, a 36. versben szól hozzánk Isten tiszteletünk alapigéje. Máté evangéliumának 24. részében, a 36. versben ezt olvassuk: arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, adventi időben vagyunk. Advent jelentése eljövetel. Tudnélik, Jézus Krisztus első eljövetele az, amire visszatekintünk, és előre tekintünk második és egyben utolsó eljövetelére. Ebben az időszakban közel hajolhatunk lélekben ahhoz, ami Betlehemben történt, és felemelhetjük tekintetünket, és előre tekinthetünk arra, aki Betlehemben született, dicsőségben mennybe ment, de újra eljön. Vagyis Advent a Biblia általi visszatekintés és előretekintés alkalma a számunkra. Visszanézünk a Biblia által az emberi történelem központi eseményére, Jézus földre jövetelére, élet útjára, élet művére, ám de ugyanakkor előre is tekintünk a Biblia által, őre áll, aki eljön, és akinek második eljövetele a megváltás kiteljesedését hozza majd el az emberiség a kozmosz történetében. Tehát adventbe, testvéreim, Isten maga az Biblia által kiragad bennünket, kitép bennünket az itt és mostból, a csak itt és most beszűkültségéből, amiben nagyon hajlamosak vagyunk beleveszni. Mert bizony beleveszünk az életünk eseményeibe, dolgaiba, a környezetünk, szűkebb vagy tágabb környezetünk dolgaiba, beleveszünk az élet dolgaiba, és egyszerűen sokszor máról holnapra élünk, és nincs előttünk távlat, se a múltba nem tudunk nézni, se jövőbe nem tudunk nézni, mintha befalasztuk volna magunkat, vagy mintha sűrű ködben lennénk, csupán az orrok hegyéig látva, és nem is lehet szinte kiragadni bennünket ebből az önmagunk körül forgásból, ebből a magunknak élésből, vagy magunkért élésből, ebből a fárasztó és lehangoló taposó malomból. Azonban adventben elér minket Isten igéje, és benne az Isten lelke és ereje, és szelíden felemeli a fejünket, és azt mondja nekünk, hogy te ember, hát nézd már vissza arra valakire, aki eljött Betlehembe. És te nézd előre már arra a napra, amelyikben ez a valaki újra eljön, és megvalósít mindent, amit eltervezett. És élj a múltban eljött, és a jövendőben visszatérő Jézusnak a fényében, jelenlétében, élj ő belé kapaszkodva a jelenetben. Jön az írott ige, és oszlik a szemünk elől a köd, vagy leomlik a körénk épített fal, ami miatt nem látunk tovább az orrunk hegyénél, és távlatokat ad nekünk, kiszélesíti a lelki tekintetünket, lássunk előre is, és lássunk a hátunk mögé is, történelemben előre és vissza. Jézus a világ világossága, akinél látjuk a múltat, akinél látjuk a jövőt, látjuk a jelent is egészen más színbe, mint ahogy van, és ahogy nélküle gondoltuk. Na hát advent van, drága időszak ez, azok számára, akik már hisznek benne, vagy hinni szeretnének, ő benne, aki eljött, és aki el is jövendő. Azt ígértem, hogy ezeken a vasárnapokon Jézus visszajöveteléről fogunk beszélni, úgyhogy most is arról beszélnék. Először is a visszatérésének az okáról. Mindnyájan tudjuk azt, hogy az Úr Jézus első eljövetelének is volt oka, de a visszatérésének is van oka. És ez az ok, ez mindig ugyanaz, ez az Atya Istennek az akarata tulajdonképpen. Isten akarta, hogy először is eljöjjön, meg másodszor is eljöjjön majd. Ahhoz, hogy ezt még jobban megértsük, próbáljunk belegondolni, testvérek, a következőkbe. Isten megalkotta a világot. Ezzel kezdődik a Szentírás. Ezzel kezdődött a világtörténelem is, nem csak a Biblia kezdődik ezzel. Isten megalkotta a világot, és amikor az kikerült a kezéből, tökéletes volt. Isten azt mondta, íme, minden igen jó. Igen ám, de Isten ellensége ott volt, a sátán, és az embert maga mellé állította. bevonta szövetséges egyanánt az Isten ellen vívott háborújába. Ő lett a világ fejedelme, és az emberek egytől egyig az ő rabszolgáiként születtek és születnek, eleve romlott az az Isten gyűlölő és önistenítő szívvel. A teremtett mindenségben egy hatalmas feszültség keletkezett, romlás szakadt minden zegére, zugára. És úgy tűnik, mintha kicsúsztak volna a dolgok Isten kezéből. Csak hogy nem csúsztak ki. Isten soha nem mondott le a teremtett világáról és benne az emberről. Ő eltervezte az úgynevezett üttervet, annak tervét, hogy hogy fogja a világot majd helyreállítani, hogyan fogja kiiktatni a sátánt és démonait, illetve szövetségeseiket, hogyan fogja őket kizárni a világából, hogyan fogja megmenteni a teremtett mindenséget és benne bizonyos emberekkel. Ez az üttterv, a megváltás terve. Ez a döbbenetesen lenyűgöző és hatalmas terv, aminek a kulcsfontosságú alakja volt és marad örökre a názáreti Jézus, Isten fia, Isten második személye, aki eljött Szűz Mária méhéből, hogy valóságos ember legyen, és bűntelen élete föláldozásával megváltsa a mindenséget, és benne Isten választottait. Eljött Jézus, meghalt és föltámasztotta őt az Atyaisten, igazolva, hogy a megváltás megtörtént a fia által. Tulajdonképpen ott és akkor, amikor Jézus meghalt és feltámadt, akkor a sátán és összes angyalai és emberi szolgái testvérek végső vereséget szenvedtek az Isten ellen vívott háborújukban. Tudják azóta, hogy nem sok idejük van hátra. Tombolhatnak, és egyre inkább tombolhatnak Isten és az ő népe ellen, de sorsuk megpecsételődött a Golgotán és húsvét hajnalán. Csodálatos dolog, hogy az Atya Isten ezt a Jézust fölvitte a mennybe, és ültette a maga jobbjára, és neki adatott minden hatalom menjen és földön, ahogy Jézus mondta. És eljön az óra, amikor ez a Jézus vissza fog térni. Vissza fog térni, hogy elvégezze, ami még hátra van a munkájából. A cél az, hogy a világ, a teremtett világ, és benne bizonyos emberek is újra Isten világa és Isten népe legyen. Oly módon, hogy vele tökéletesen harmóniában áll. Igen, testvérek, Isten Jézus által, az ige által alkotta és alkotja majd újra ezt a mindenséget. Új eget és új földet teremt, melyben igazság lakozik. Ez szólal meg már az Ótestamentumnak is a lapjain egyébként. Már ott olvassuk ennek a csodás új égnek és új földnek a jellemvonásait. Olvasunk számunkra elképzelhetetlennek vagy lehetetlennek tűnő viszonyokról. Az ígéret földjének, Izrael földjének csodái csak árnyéka annak a csodának, ami majd ott valósul meg. Dadog a prófétai nyelv, ahogy Isten új világáról beszél. De már ott hangzik Ézsaiás próféta könyvének a 11. részébe, vagy 65. részébe. Mert íme új eget és új földet teremtek, mondja az Úr. És aztán ugyanezt szólal meg a Jelenések könyve 21. részében is. Jó pár száz év múlva. Íme új eget és új földet láték, ahogy mondja János evangélista. Csodálatos ívet alkottát elénk a Biblia, testvérek. A világ teremtésétől, az újjáteremtéséig. Közben ott van az ember lázadása, és ott van közben Isten ellenakciója, az Úr Jézusnak a megváltó műve, az Úr Jézusnak a drága személye. Tulajdonképpen a Biblia elénk tárja a világ történelemnek a magyarázatát. Egy hatalmas történelem szemléletet ad nekünk a Szentírás. Egy hatalmas történelem szemléletet. Nem úgy van, hogy van Istennek egy kis saját külön története, meg van a világ történet. Ez a kettő egybefonódik a Biblia alapjain. A Biblia alapjain látjuk meg egyáltalán ezt a csodát, ezt a titkot. A világ történelem voltak éppen Isten történelme. Isten megteremti ezt a világot, és majd újjáteremti. Mert a sátán, illetve az ember, akit maga mellé állított, ezt szükségessé tette, de Isten nem engedte ki a kezéből ezt a teremtett világot és az emberiséget. Küldte Jézust, aki az egész történelemnek, testvérek, a központi szereplője. Az egész világtörténelemnek a központi szereplője. Mert a történelem, testvérek, nem politika, meg gazdaság, meg tudomány fejlődése vagy előrehaladása csupán, és nem lehet ezekből a faktorokból magyarázni, hanem Isten történelme a történelem. Ezeknél sokkal fontosabb, hogy Isten mit csinál a történelembe. És Isten küldi Jézust, aki által a történelmet egészen határozott irányba befolyásolja. De mindent, az egész történelmet viszi a maga által kitűzött végcél felé, testvérek. És ebbe a történelembe vagyunk benne mi is. Ebbe csöppentünk bele, ebbe a hatalmas folyamatba csöppentünk bele mi is. És ennek a folyamatnak, az egész folyamatnak, testvérek, amiben belecsöppentünk, úgyhogy sokszor nem is tudjuk, nem is érzékeljük, hogy milyen folyamatba csöppentünk mi tulajdonképpen bele. Egy csomó ideig úgy élünk, hogy halvány fogalmunk nincs ezekről, még egyszer csak az Úr az ige által el nem kezdi nyitogatni a szemünket. Ennek az egész történelemnek, testvérek, nem mi vagyunk a központi alakja, hanem Jézus. Aki ott megszületett Betlehemben, vagy akit várunk vissza, az nem egy vallás alapító. Hagyjuk ezt a bolondságot, hogy vallás alapító. De Jézus nem vallás alapító, testvérek. Jézus a történelem központi szereplője. Aki által Isten ezt az egész világot, hogy így mondjam, meg fogja újítani. És ez a megújítás már elkezdődött. Valahányszor egy ember hitre jut, valahányszor egy ébredés tör ki valahol a világ valamelyik részén, és emberek hitre jutnak, megtérnek. Ott emberek lépnek be az Isten országába, az eljövendő új ég és új föld állampolgáraivá lesznek. Hatalmas dolgok ezek, testvérek. Jézus miért jött el? Mi az oka az ő visszajövetelének? Mindig ugyanaz. Isten örökkévaló, megmásíthatatlan akarata. Ezért jött el, és ezért fog visszajönni Jézus. De nézzük második pontunkban a visszatérésének a módját. Módját. Amikor először jött az Úr Jézus, akkor tudjuk, hogy alázatos szolgaként jött. A karácsonyi történetekből kitetszik ez? Hiszen nagyon szegény családba született, nagyon szegény körülmények közé született, végtelen egyszerű körülmények közé. De már ott is előtört a dicsőségének a fénye. Mintha a szegénységen átsugárzott volna valami az ő örökké való fényéből, hiszen Szentlélektől fogantatott. Hiszen amikor megszületett, csillag jelezte érkezését, amely csillagot Isten már ősidőkben megígért. Angyal, illetve angyal sereg dicsőítette Istent a betlehemi mezőkön. Keleti bölcsek jöttek, és királynak járó ajándékokat hoztak neki. Az ő szegénységén áttört a dicsősége már akkor. De testvérek, az Úr Jézusnak a második eljövetele az teljesen dicsőséges lesz. Abban nem lesz semmi szegénység. Ez egy abszolút dicsőséges, lenyűgöző megjelenés lesz. Az egy csodálatos, fényes megjelenés lesz. Azt mondja, ahogy a villámlás támad. A villámlás, hogy elvakítja az embert. Ahogy itt a Tesszalonika levélbe írja Pál, hogy megjelenik az ég felhőin, és dicsőségben jön. Jézus maga erről beszél a Máté evangéliumából, hogy a visszajövetelével kapcsolatban említi, hogy feltűnik az emberfiának jele az égen, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Leplezetlen dicsőségében jelenik meg Jézus, amikor másodszor eljön. Aztán testvérek, ez az esemény, tulajdonképpen nagyon fontos ezt is hangsúlyozni, történelmi esemény lesz. Történelmileg fog Jézus megjelenni. Ahogy először is, amikor eljött, az egy történelmi esemény. Itt nem arról van szó, hogy némelyek kitaláltak egy szép mesét, vagy regét, aztán leírták, és akkor ezt hagyományozzuk, évről évre fölelevenítjük. De szép mese ez az egész karácsonyi születés. Nem, testvérek. Ez nem Jancsi és Juliska. Történelmi szeméről van szó, testvérek. A második eljövetele is ugyanolyan történeti esemény lesz, mint az első, vagy mint ahogy most mi itt ülünk. Történeti esemény. Jézus például kifejezetten párhuzamba állítja Noé özönvízével, ami ugyancsak történeti esemény volt. Jézus beszél ennek az eseménynek az időpontjáról, a körülményeiből. Csodálatos ez, testvérek, és ez, ahogy mondtam is az előbb, teljesen illeszkedik is a Bibliának az egész történelem felfogásába. Ez szerint az egész történelem egy egyeneshez hasonlítható, hogy az első pontban is érzékelhettétek. A teremtéstől megy az újjáteremtésig. Valahonnan, valahova tart a történelem. A történelem nem ciklikus, nem körbe-körbe forog a világ, ahogy az összes keleti filozófiák tanítják ezt. Erről tanúskodik a reinkarnációnak az elmélet, ugye újra és újra megszületik egy ember is, de a keleti filozófiákban nem csak egy ember születik meg a végtelenségig, míg ki nem lép ebből a szerencsétlen körforgásból, hanem az egész világ mindenség ebbe a körforgásba él, mondják, vagy hiszik ők ezt. A Biblia szerint nincs körforgás. Az egyes ember élete se körforgásba él. Az egyes ember élete is a születésétől a haláláig tart. Aztán utána a lelke tovább él, meg lesz még egy feltámadás is, de ez egy egyenes. Nem tér vissza senki. Az élet a Bibliában egyszeri, testvérek, és éppen ezért egyszerűen, hogyha valamit itt elmulasztunk, azt nem lehet majd a következő életünkben jóvá tenni. Vagy ha valamit rosszul csinálunk itt, azt nem fogjuk tudni, azt nem a következő életünkbe kell majd úgymond lebűnhődni valahogy. Nincs következő élet. Egy élet van, és ez a mostani földi életünket halálosan fontossá és komolyá teszi. Nem mindegy, hogy itt mit csinálunk. Mert annak, amit itt csinálunk vagy nem csinálunk, annak örökké való következményei lesznek a saját számunkra. És a Biblia szerint, testvérek, a történelem is ugyanilyen. Az se forog. Majd Isten újjáteremti a világot, majd újra lesz egy bűneset, meg nem tudom, és akkor kezdődik az egész. Nem. Megyünk, testvérek, és egyszer végcélba érünk. Az Úr Jézus visszajövetele, testvérek, egy történelmi időpontban fog konkrét eseményként végbe menni. Az egész Biblia ezt mondja, és ő maga is ezt mondja mindenhol. Aztán, testvérek, fontos lehet azt is tudatosítani magunkban, hogy Jézus nem csak dicsőségesen jön vissza a történelemben, hanem ez a visszajövetele egészen nyilvánvaló lesz. Nyilvánvaló lesz. Egyértelmű lesz. Azt mondja Máté 24-27-ben, újra a villámlás igéje, miképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Nem suttyomba jön vissza. Jézus direkt fölhívja a figyelmet arra. Direkt fölhívja a figyelmet. Óvakodjatok a hamis Jézusoktól, amikor azt mondják nektek, hogy a pusztában van, ott jött vissza, vagy a belső szobákban ott jött vissza, nem mondja, nem a pusztába fogok megjelenni néhány embernek, nem titkos elragadtatás, meg nem tudom én micsoda, és nem a belső szobákban jelenek meg néhány embernek, hanem úgy, hogy mindenki látni fogja, mindenki tudni fogja, hogy Jézus visszatér. Nyilvánvaló lesz. Azon kívül egy újabb mozzanat ennek a visszajövetelnek az, hogy váratlan lesz. Váratlan. Itt azt olvassuk a Szentírásban, hogy ahogy Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert az özönvíz előtt való napokban az emberek ettek és ittak, házasodtak, férhez mentek, azon a napig, melyen Noé a bárkába bement, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és minnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Vagyis, testvérek, abszolút nem várták a Noé korabeli emberek se, hogy ilyen, hogy özönvíz történik majd egyáltalán. Nem várták, mégis megtörtént, váratlan eseményként. Legalábbis a hitetlenek számára váratlan eseményként, mert Noé számára nem volt váratlan, mert ő hitt az Úrban és az Úrnak. De ugyanígy van, mondja Jézus, akik nem hisznek az én eljövetelembe, azokat váratlanul fogja érni ez, amikor én megjelenek, mert meg fogok jelenni. A hívőket, akik készülnek erre a napra, és Urán nem fogja váratlanul érni, ők tudják. Ez a váratlanság, testvérek. Ez egy fontos mozzanat. Az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban mondja, hogy eljövök, mint a tolvaj. A tolvaj is ugye azt akarja kifejezni, hogy váratlanul jön, nem készülünk rá, hogy jönni fog a tolvaj, csak betör, kész. Váratlanul, csak meglepett minket. Az Úr Jézus példázataiban ugyanez a váratlanság kap szerepet, például a 10 szűz példázatában. Ott várnak, már beesteledik, már 8 óra, már 10 óra, már 11 óra, már 11:30, már 12:45, 5 elalszik, elfogy az olajuk, 5 szűz ébren marad, azok figyelnek, őrködnek, és éjfélkor a legnagyobb sötétségbe a kiáltás harsan, imhol jön a vőlegény. Ugye? Itt is ez a váratlanság. Aztán a gazda, aki elmegy otthonról és rábízza a szolgáira a gazdaságot, hogy ügyeljék és dolgozzanak. És azok, hát valamelyik dolgozik, valamelyik nem dolgozik, valamelyik várja a gazdát, valamelyik nem várja, bár a gazda megígérte, hogy jönni fog. Egyszer csak egy váratlanul hazatér a gazda a példázatba. Mindig váratlan. Arról az óráról és napról pedig senki nem tud, olvastuk itt az ígében. Nem tudják. Hiába számolgatja a Jehova tanúja, hiába számolgatja az adventista, hiába számolgatja a pietista hívő, hiába számolgatom én, a református lelkész. Nem tudjuk kiszámítani. Sorra vehetjük, hogy mi teljesedett be, meg mi nem teljesedett be, számolgathatjuk, hogy milyen előjelek voltak most, akkor hol tartunk a történetben, halvány fogalmunk nincs róla. Csak azt tudjuk, hogy egyszer be fog következni. Ennek az eljövetelnek, testvérek, egy további mozzanata, hogy az a rendelt időbe fog megtörténni. Amikor megérik rá az idő. Mikor megérik rá az idő. Azt mondja Jézus a Máté evangélium a 24. részében, illetve Lukács 17-ben is olvassuk ezt az ígét, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a dökkesejük. Ahol a dög, oda gyűlnek a dökkesejük. Amikor már a dög elkezd foszlani, oszlani, és már kezd szaga lenni, akkor megjelennek, ugye azon a vidéken is megjelentek ezek a dökkesejük. Ez is ismert jelenség volt. Amikor megérik az idő, eljönnek a dökkesejük, ha nincs eltemetve a holttest. Azt akarja mondani ezzel Jézus, hogy amikor eljön az ideje, amikor megérik az időpont, akkor ez bekövetkezik. Istennek, testvérek, örök terve van, ahol minden a maga időpontjába következik be. Nem csak úgy, hogy talán most, vagy nem most, vagy... Istennél odaér az óramutató, és plak, akkor bekövetkezik. Jézust meg akarják ölni a zsidók valami miatt, és mondja, még nem jött el az ő órája. És ezért átmegy közöttük, és nem ölhetik meg. Még nem jött el az időpont, az Isten óráján. Le akarják taszítani egy sziklára, és átmegy közöttük, nem tudják, hogy hogy. Amikor viszont ott van a Getsemáné kertben, és imádkozik, mondja a főpapi imádságát, az Úr Jézus azzal kezdi, Atyám, eljött az óra. Eljött az óra. Amikor jönnek, hogy megfogják őt a Getsemáné kertben az áruló vezetésével, mondja Jézus, ez a ti órátok, a sötétség hatalma. Ez a ti órátok most. Minden a maga idejébe. Jézus születése is, mondja Pál apostol, amikor eljött az idő teljesség, amikor az Isten által kijelölt idő elérkezett, azt jelenti, amikor bekövetkezett az időpont. Isten elküldte az ő fiát a világra. Hát testvérek, ez így megy, és az Istennél ki van tűzve már az a nap és az az óra, amikor Jézus vissza fog jönni, már régen ki van tűzve. És ez az idő, ez be fog következni. Amikor megérik az idő, akkor be fog következni. Hát eléggé félelmetes is lesz az a nap, hogy egy következő ismérvét is mondjam. Mert itt ugyanúgy beszélünk róla, hogy igen. De hadd mondjam, hogy félelmetes nap lesz. Különösen azoknak lesz félelmetes, testvérek, akiket az Úr ellenségeiként talál az a nap. De még a hívők se állítom, hogy olyan nagyon félelem nélkül fogják megúszni azt a napot, testvérek. Akik akkor élnek legalábbis, mert lesznek emberek, akik akkor még élnek. Hívők is lesznek, meg hitetlenek is lesznek. Ez nem valamikor a történelem lezáródása után fog bekövetkezni, hanem a történelemben fog bekövetkezni, és élnek emberek a Földön. Akik hisznek az Úrba, meg olyanok is, akik nem hisznek. És mindenkinek a számára félelmetes lesz. Azt mondja a Péter apostol a levelébe, hogy az elemek égve felbomlanak. A föld és a rajta lévő dolgok megégnek. Mindezek felbomlanak. Az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ugye ez micsoda, testvérek? Nem tudjuk elképzelni. Nem tudjuk. Itt nem egy helyi katasztrófáról, felrobba 3 atombomba. hanem itt valami egészen másról van szó, testvérek. Nem tudjuk elképzelni. A Jelenések könyvében is olvassuk ennek az eseménynek a leírását a 6. pecsét feltörése kapcsán. Annak a napnak, testvérek, az árnyéka volt, amikor a római légiók elpusztították Jeruzsálemet. Nagyon érdekes, hogy Jézus az utolsó időkről való beszédben ezt a két dolgot egymással összekeveri. Beszél a zsidó nép pusztulásáról, Jeruzsálem pusztulásáról, ami 70-ben be is következett, és beszél a világ végéről. És ez a két esemény úgy összeszövődve jön elő Jézusnak a végidőkről szóló beszédjébe. És meggyőződésünk, hogy azért van ez, testvérek, mert Jézus azt akarta, hogy az emberek Jeruzsálem pusztulásából és a zsidó nép megszüntetéséből, ami akkor gyakorlatilag szétszóratásából, ami akkor 70-ben Krisztus után megtörtént, ebből is arra következtessenek, hogy ahogy ez bekövetkezett, úgy fog bekövetkezni Jézus második eljövetele is. Ahogy az bekövetkezett a történelem színpadán, ez is be fog következni. És ez úgy van, testvérek, hogy egy szörnyű nap volt a zsidó nép számára, amikor Jeruzsálemet a római légiók elpusztították. Aki olvasni akarja, olvassa el a Flavius Josephusnál a történelem leírását. És testvérek, az egy borzasztó volt. Tehát az szörnyű volt a zsidók számára, az egy borzasztó, amikor felszámolták őket gyakorlatilag a legdurvább, a legkegyetlenebb módon. És hát azt mondja az írás, hogy az utolsó nap az annál sokkal rosszabb lesz. Az egy globális nap lesz. Az egész kozmoszt érinti, az egész univerzumot érinti, és félelmetes lesz az, amikor bekövetkezik, hogy Jézus visszatér. Beteljesednek azok az ígék, amik meg azt mondják, hogy mert a bosszúállásnak napja lesz az. A bosszúállásnak, amikor beteljesednek mindazok, amik megírattak. Ezt mondja Jézus Lukács 21-ben. Beteljesedik mindaz, ami megíratott. És azt mondja, a hitetlenek azon a napon úgy fognak majd kiáltani, hogy hegyek esetek reánk, és halmok takarjatok el bennünket, mert eljött az Úrnak nagy és rettenetes napja. A hívők is meg fognak ijedni, bár ők azért mégis ebbe a visszatérő Jézusba látják az ő megváltójukat és üdvözítőjüket. És az ő számukra ez a nap azért egy kicsit más jellegű lesz, egy kicsit. Nem mindegy, hogy várjuk ezt a napot. Na, itt vannak ezek a vonások, testvérek, amiket egy csak úgy hirtelen elétek festettem itt a vászonra, az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban, hogy hogyan fog visszajönni. Dicsőségben, a történelemben, látható, érzékelhető módon, váratlanul, a hitetlenek számára váratlanul, a megfelelő időpontban. És be fog következni egy elképzelhetetlen, félelmetes módon ez a visszajövetel. A 3. pontra ugornék Jézus visszajövetelének a céljáról egy pár szót, hadd mondjak. Miért jön Jézus? Azért, testvérek, hogy véget vessen a sátán és az ember bűne miatt kialakult állapotoknak. És létrehozza és megteremtse azt a világot, amelyiknek alapja ő, illetve az ő kereszten véghez vitt megváltása. Akik élnek, mondja az apostol, abban az órában, amikor Jézus visszajön, azok, mint hívők, elváltoznak, átváltoznak, metamorfózison mennek át, és a romlandó test romolhatatlanságot ölt magára, dicsőségessé válik. Ugyanerről beszél Pál apostol a 2. Korintus 5.1.5-ben. Akik meghaltak már addigra, és test nélküli állapotban éri őket az a nap, mint hívők haltak meg, azok föltámadnak, és új romolhatatlan testet kapnak. Akik hívőként kaptak meg, dicsőséges testet kapnak, akik meg nem hívőként haltak meg, gyalázatos testet kapnak, amelybe mennek a pokolba, míg amazok mennek az Isten országába. Jézus jön, hogy szétválaszza az embereket egymástól. Ott vannak azok a példázatok, amikor elválasztja a juhokat a kecskéktől például, az utolsó ítélet napján. Lesznek, akik hívőként élnek, elváltoznak. Akik a halálból támadnak fel hívőként, ők is új testet kapnak, és ők kerülnek az új égre és az új földre. És akik a halálba voltak, és föltámadnak gyalázatos testtel, mert hitetlenül haltak meg, meg akik akkor élnek hitetlenek, azok is átváltoznak, gyalázatos testet kapnak, és mennek az örök kárhozatra, a pokolba, szeparáltatnak Lesz diszkrimináció. Lesz diszkrimináció. A Biblia semmi kétséget nem hagy e felől. De testvérek, a világnak a mostani történelme, ennek a világnak, ennek a történelmek, amiben most élünk, a vége bekövetkezik. Bekövetkezik, és egy új világ kezdődik. És ez az új világ, testvérek, ez csodálatos. Ezzel sokat lehetne foglalkozni. Itt csak azt jelzem, amit Pál apostol ír, hogy a Szentlélek által, hogy abban a világban Isten lesz minden mindenekben. Ezt írja a Korintusi Levél 15. első Korintusi Levél 15. részében. Isten lesz minden mindenekben. Az azt jelenti, hogy Istennel tökéletes összhangba fog állni az az új világ. Abban, annak egyetlen zegébe, zugában nem lesz semmi hazugság, semmi képmutatás, semmi bűn. Egy kis porcikája se lesz, ami ne lenne összhangban az élő Istennel. A Szent Istennel. Egy talpalatnyi hely sem lesz abban az új világban, ahol a sátán megvethetné a lábát. Semmi nem lesz, ami Istennel ne lenne összhangba. Minden összhangba, harmóniába lesz Istennel. Isten dicsősége ott ragyog akkor ebben a mindenségben. Ugyanúgy, hogy ott ragyogott az Édenben is. Isten állt annak is a középpontjába. És ennek az új égnek és az új földnek is a Szent Háromság Isten lesz a középpontjába. Csak dadogva beszél erről a Jelenések könyvében is a látomásos János apostol. Csak dadogva beszél a Jelenések könyvében is, hogy mi lesz ott. Olvassátok el a Biblia utolsó részét, utolsó két részét. Ezek, testvérek, megdöbbentő dolgok, hogy semmi nem lesz az Isten és a teremtettség között. Nem lesz, azt mondja, az Isten ott sátorozik az emberek között. Mert semmi nem vállal. Ahogy ott sátorozott egykor az Izrael népe körében. Bár ott volt beiktatva még egy áldozati oltár. Mert nem lehetett csak úgy az Istenhez menni. Ott volt a jeruzsálemi templom, ahol Isten dicsősége ott volt, de ott is ott volt az oltár. Aztán ott állt ez az oltár a kereszten tulajdonképpen. De ott az új égben és az új földön már nem lesz oltár Isten és az ember között. Ott mindenki tudja, hogy miért vagyunk itt, miért lehetünk itt, miért van ez az egész. Tudjuk, hogy Jézus miatt, mert ott lesz Jézus. De ott lesz Isten, és nem lesz semmi, ami közé és közénk álljon. És ezt, testvérek, az, hogy minden Istennel harmóniában lesz az angyalok, az emberek, a növények, az állatok, a kövek, minden Istennel harmóniában, ezt, testvérek, egyszerűen nem tudjuk elképzelni. Csak azt tudjuk, hogy ez maga a teljes békesség, ez a teljes harmónia, a teljes boldogság. Ahol nem így lebegünk valami testetlen állapotba, és nem csinálunk semmit. Lesz dolgunk, sok minden lesz ott, amit szem nem látott és fül nem hallott, és el se tudjuk képzelni, mondja az írás. El se tudjuk képzelni. De az biztos, hogy már itt a Földön is számunkra a legnagyobb jó, amikor Istennel lehetünk, amikor az Úrral lehetünk. Mint mondja a Zsoltáros, az Úr közelsége mely igen jó nékem. Ezért jó, testvérek, Bibliát olvasni. Hívőknek ezért jó a templomba ülni. Ott valahogy, mondják is az emberek, hogy ott valahogy olyan békesség van. Mert az Úr van ott. Ha szól az íge, ott van az Úr, testvérek. És nekünk jó az Úr közelében, megnyugszunk ottan. Valahogy más lelki állapotba kerülünk. Valahogy más, hogy jöttünk be, megyünk ki a világba. Valamit kapunk itt. Mert az Úr közelsége már itt is jó nekünk. Még annak is jó, aki igazán nem tért meg. Aki még nem adta át azért, mert annak is, az is ízlel ebből valamit, de aki meg már az Úré, annak meg még jobb. Annak még jobban áradnak a szívébe az Úrtól jövő igazságok, az Úr szentsége, az Úr igéje, kegyelme, szeretete. Még jobban betölti a szívét. Milyen lesz az, testvérek, amikor nem kell kimennünk a világba, még gyűlöli az Istent? Ha nem kell naponta szembesülnünk a média által azzal, hogy itt köpködnek az Istenre, meg az Isten által teremtett rendekre, meg az Isten által teremtett törvényekre, meg értékekre, ahol lábbal tapossák az ő nevét, és gyalázatba jön elő legtöbbször, és minket is nyomaszt ez az egész körülmény, amiben van. Ott már nem lesz ilyen. Nem lesz kint és bent, ott csak bent lesz. Csak az Úr jelenlétében fogunk élni, testvérek, ha benne élünk és benne halunk. Minden lesz Isten mindenekben. Ő lesz a középen, és semmi nem lesz, ami ne harmonizálna vele. Még én is harmonizálni fogok vele, meg ti is. Most akármennyire is nem harmonizálunk vele, nagyon sok érzésünk, gondolatunk, vagy dolgunk van, ami egyáltalán nem harmonizál vele. De kegyelemből mégis vele lehetünk, és már most érezhetünk valamit, vagy tapasztalatunk valamit a csodáiból. Testvérek, e felé megyünk. És Jézus azért jön vissza, az ő visszajövetelének a célja, hogy ezt megvalósítsa. Ahogy általa teremtette Isten ezt a világot, ami a sátán és az ember által megromlott, általa fogja újjáteremteni ezt a világot. Abszolút újjáteremteni a romjaiból, de előbb le fogja rombolni, utána újraépíti Jézus által. És az egy csoda lesz. Nos, ma is egy kicsit tovább léptünk, és láttuk, hogy Jézus eljövetelének mi az oka. Láttuk, hogy hogyan jön el néhány kis ecsetvonást ebből a drága igazságból, és láttuk, hogy mi lesz a célja visszajövetelének. Ha Isten segít, majd innen folytatjuk jövő vasárnap. Áldjuk a mi Urunkat, és sürgessük visszajövetelét. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy adventben lehetünk, és köszönjük néked, hogy nem csak visszatekinthetünk most, hanem előre is tekinthetünk, és ígéd az, ami a figyelmünket visszafelé és előrefelé is irányítja. És köszönjük néked, hogy amit magunk előtt látunk, az egy csodálatos perspektíva. Olyan jó, Úrunk, hogy túlláthatunk a földi életünk nehézségein, túlláthatunk a minnyájunkat valószínűleg utolérő halálon, túlláthatunk generációkon, amik még lehetséges, hogy előttünk vannak. És akárhogy is van, de láthatunk téged, aki visszatérsz dicsőségben. Félelmetes nap lesz az, az ellenségeidnek és a tieidnek is, de a tieidnek mégis nagy vigasztalása lesz, mert az a nap, akármilyen félelmetes lesz, az örök üdvösségüknek a kezdő napja lesz. És a többiek számára az a nap az örök kárhozat, az örök elveszettség, az örök pokol, az örök Isten nélküliség kezdő napja lesz. Ó, köszönjük néked, hogyha már a te híveidként várhatjuk ezt a napot, és nézhetünk most is előre ebben a pillanatban. Köszönjük, ha tied lehet a szívünk, az életünk, ha már most magasztalunk, és most dicsőíthetünk téged. Ha már most tudjuk, hogy te vagy a mi üdvözítőnk, az egyetlen valaki által, aki által be lehet jutni abba az új égbe és új földbe, az Isten országába. Köszönjük, ha már oda bíztuk magunkat, te reád, és beletettük a kis törékeny, gyenge kezünket a te hatalmas kezedbe. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ez megtörténhesse, ha még nem történt meg, mert te vagy az egyetlen esélyünk. Te, aki Betlehembe megszülettél. Köszönjük néked, hogy most is imádhatunk téged, Jézus, aki nem csak a mi üdvözítőnk vagy, hanem az egész világé, aki a kereszten nem csak minket váltottál meg, hanem az egész mindenséget, a sátán, a bűn, a halál fogságából. És köszönjük, hogy te vagy az, aki mind a mai napig gyűjtögeted már az új égnek, új földnek, a te országodnak lakóit, és keresed a bűnösöket szent lelked által, hogy megtérítsd őket, hogy újjászüld őket, hogy ott lehessenek majd az újjászülető világban is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy valóban benned hívő emberek legyünk, akik neked élnek, akik belőled élnek, akik veled élnek, akiknek te vagy a mindenük. Köszönjük néked, hogy beavattál minket titkokba. Köszönjük, hogy ma is tanítottál minket. Kérünk, segíts gyermeki bizalommal, gyermeki hittel venni tanításaidat. Köszönjük néked, hogy most rád bízhatjuk magunkat és gyülekezetünket itt az időben, a történelemben. Kérünk, áld meg a kicsinyeket, az időseket. Kérünk téged arra, hogy tekints különösen azokra, akik kórházakban vannak, kórházban szenvednek. Kérünk, légy velük, áld meg orvosaikat, áld meg azoknak a gyógyszereknek a hatását, amit kapnak. Légy velük, légy közel hozzájuk, Urunk. Légy azokkal is, akik otthonukban vannak, és otthon hordozzák a betegségnek, szenvedésnek terheit. Áld meg őket is, vigasztald őket. Légy hozzátartozóikkal, hogy szeretettel tudják őket körülvenni. Köszönjük néked, Urunk, hogy neked gondod van a tieidre, és még azokra is, akik a te ellenségeid. Kérünk téged, hogy szereteteddel hordozzad a mi népünket, a mi országunkat. Bár nem érdemeljük meg, mégis fordulj hozzánk, Urunk. Ragyogtasd fel ebbe az adventbe önmagadat ennek a népnek. És add, hogy meglássanak téged egyre többen, minél többen, és oda bízhassák magukat, te reád. A boldogságnak, az örök boldogságnak a titkára. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. A meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma este a gyülekezetünknek a kis kórusa énekelne a Kárász utca elején. Aki ki tud oda menni 6 órára, az szeretettel hívják és várják a szervezők. Ilyenkor egy fél órát, 3/4 órát énekel ott a kis csapat, és próbálják az arra járó tömegnek a figyelmét felhívni Jézusra. Arra, hogy a karácsony nem a csodaszarvasról, és nem tudom, karácsonyfáról, meg az áru dömpingről, meg a gics dömpingről szól, hanem a názáreti Jézusról, a világmindenség történelme főszereplőjéről. Hát, ha valaki meghallja az ígét, vagy az énekszavát, aki tud, menjen, idősebbek is jöhetnek, fiatalok is mehetnek, és tegyünk ott bizonyságot a mi Urunkról. Tegnap itt a templomban búcsúztunk szomorú szívvel és együttérző szívvel Harmat Istvánné született Kassai Klárától, akinek temetése a budapesti Farkasréti úti temetőben volt, de szegedi ismerősei itt találkoztak, hogy Isten igéje által vigasztalódva búcsúzzanak el tőle. Az idősebbek közül voltak is itt, akik nem voltak itt, azok tudhatják, hogy 91 éves korában szólította el közülünk teremtője és megváltója. Hiszük, hogy hazament Klári néni. Hirdetem, hogy hétfőn délután nyugdíjas alkalom lesz, 2:30-kor Judit néni szeretettel hív és vár mindenkit, aki szeretne erre eljönni. Végezetül az adakozást hadd juttassam még a testvérek eszébe. Egyfelől szeretném megköszönni azokat, akik már eddig is adakoztak, talán sokan erejükön felül is. Másfelől jelentem, hogy az udvari munkáknak lassan a végére érünk. Már küszöbön áll a villanyszerelési munkáknak a befejezése is. Minden esetre a pénztárosunk közlése szerint a következő időszakban egy 1,5 millió, 1,5-1,6 millió forint adományra van még szükségünk. Ez azért mondom csak, hogy tudják a testvérek. Hála Istennek, hogy a várostól kaptunk egy pályázat során csaknem 6 millió forintot, amit az utolsó fillérig el is költöttünk, tehát ők már hozzájárultak ehhez. Mi is tettünk már le a pénzt az asztalra, mi is már 1 millió forint fölött adtunk össze az utóbbi időkben, de még szükség lenne ennyire is, hogy hogy egyenesbe vagy egyensúlyba tudjon jönni a költségvetésünk. Tehát kérem a testvérek megértését és segítségét is. Az biztos, hogy nagy dolog az, hogy hát most már téli időszak következik, de amikor jön a tavasz, akkor ki fogunk tudni menni a gyerekekkel az udvarra. Ez egyáltalán nem jelentéktelen dolog, sokan talán nem tudják, de a hétközi alkalmakra 50-60 gyerek jár ide. És hát kicsit nehéz volt ott bent lenni velük. Nagyon jó, amikor ki lehet velük jönni az udvarra, biztonságban, nem lépnek szögbe, meg nem esnek bele valami gödörbe. Most már hála Istennek, hogy majd ki fogunk tudni velük jönni, és tudunk velük játszani, meg mozogni az udvaron. Úgyhogy hát Isten áldása legyen azokon, akik eddig ezért áldozatot hoztak, és azokon is, akik ezután fognak ezért még áldozatot hozni. Ami még előttünk van, az a hátsó ifjúsági terembe kell egy galériát csinálnunk, ez itt ezen az épületen belül. Ide új székeket szeretnénk majd vásárolni, hogy megfelelő hely legyen még körülöttünk, vagy nekünk. Illetve hát az ablakokra még majd redőnyöket szeretnénk, ilyen lamellás redőnyöket, amik egy kicsit megtörik a hangot, jobban legyen az akusztika itt a templomban, illetve még hát van egy orgona tervünk is, de az nagyon-nagyon távoli terv. Tehát Istennek semmi sem lehetetlen, úgyhogy ha már itt ülünk ebbe a lehetetlennek ítélt templomba, akkor lehet, hogy az is egyszer valóság lesz még a mi időnkben. Az Úrban bízva, mondom el ezeket a testvéreknek, nem kell most mindenre adakozni, most az udvart szeretnénk befejezni és egyensúlyozni a pénztárunkat. Tudják a testvérek, értsék a helyzetet, és aki tényleg Isten indít, és örömmel és jókedvűen tud erre áldozni, azt kérem, hogy tegye meg. Végül azt jelentem még, hogy Ács Péter presbiter atyánk fia kivitte a gyülekezet tagjai által összeállított és elkészített gyerekcsomagokat a nagysolmosi gyülekezetbe. Gondoljunk rájuk, és rá is, hogy baj nélkül hazaérhessen, és gondoljunk az ottaniakra, a gyülekezetre is, testvérgyülekezetünkre is imádkozó szívvel. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 200. éneket. A 200. dicséretünket mind a 6 versével énekeljük, és utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnuszunkkal zárjuk összejövetelünket. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőribe ne jussunk. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!